igazgató urak, igazgató hölgyek, tisztelt kollégák, tisztelt vendégek! Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit az egyik szervező intézmény, a Petőfi Irodalmi Múzeum nevében, amely természetesen megtiszteltetés számunkra, hogy már nem első alkalommal magam is, kollégáim is előadhatunk a levéltárok különböző konferenciáján, illetve megosztatjuk tapasztalatainkat. Ez most nem csak, hogy levéltárak esetében van így, hanem más intézményekből, egyetemekről is, magánalapítványoktól is jönnek munkatársak, kollégák. Így azt gondolom, hogy egy nagyon komplex képet tudunk majd a két nap után alkotni egymásnak. Megtisztelő ez azban az esetben is, hogy elismerésre talál a magániratokat gyűjtő mikrotörténeti kutatások nyomán is építkező kortárs levéltári gyakorlat szempontjából az Irodalmi Múzeum sok évtizedes tapasztalata. Igazgató úr szavaihoz képest azt szeretném mondani, hogy mi ezen már mind túl vagyunk, de azért nyilván nem teljesen így van. A jelen szempontból a magánemberként osztályozható írók szépirodalmi művei mellett, de természetesen azokkal együtt számbavételezett személyes tárgyi és dokumentumanyag. A történészek szerint a mikrotörténeti írás az átlagember életének tényeit, az élet prózai tényeit, a viselkedését irányító normákat, erkölcsi meggyőződésének, hitbéli elveinek feltárását végzi, és állítja a történetírói megismerés szolgálatába, amely előtt mind a hagyományos narratív, politikai eseménytörténettől, mind a strukturális és funkcionális összefüggéseket elemző társadalomtudományos történetírás gyakorlatáról írja ez Jáni Gábor. A téma sajátos megválasztásának első szembetűnő következménye, hogy az élet prózai tényeinek a megközelítése lesz a kutatás fő iránya, és ez a momentum, amivel az írók, művészek élettörténete hasonlít, és így bekerül a magánemberek hagyatékait és gyűjtő levéltárosok szemléleti horizontjába. Elmondhatom azt, hogy az intézményközi és a tudományágak közötti együttműködésnek, átjárásnak számos tapasztalatát hozhatnánk elő az elmúlt évek évtizedek gyakorlatából is. Az előbb meséltem el azt a gyakorlatot, amikor a Petőfi Irodalmi Múzeumban bekerült egy óriási szabadkönyves hagyaték rész egy írói hagyatékkal. Ezt mi rögtön a Nemzeti Levéltárnak, az Országos Levéltárnak adtuk át. Vagy például a közelmúltból említhetném Szatmári Lajos hagyatékának megérkezését az Országos Levéltárba, amelyből a Petőfi Irodalmi Múzeum is részesült néhány márai vonatkozású kézirat jegyében, vagy nem egy esetben adunk át a Hadtörténeti Múzeumnak, a Színháztörténeti Múzeumnak dokumentum együtteseket, de ennek az ellenkezőjét is, mint példaként említhetném, hiszen Varga Katalin kolléganőnk az amúgy rendkívül feldolgozottnak tekinthető József Attila kutatáshoz tudott újdonságokat előhozni akkor, amikor kigyűjtötte a különböző levéltárakban levő, mondhatnám magán dokumentumokat, és ez gyűjtötte egy kötetbe, és adta a József Attila kutatók további kutatásai számára elérhetővé. Én arra úgy döntöttem, hogy most az itt ülők számára egy kis kiállítási vezetést tartanék, mivel két kollégám, Hegyi Katalin és Mészáros Tibor részletesen fog szólni a Petőfi Irodalmi Múzeum hagyatékfeldolgozási gyakorlatáról, és jelenleg létezik egy a Petőfi Irodalmi Múzeumnak az Ez bejött című kiállítás, ami elmúlt 10 év gyűjteményezési tapasztalatáról, illetve részben feldolgozási tapasztalatáról szól, arra az interdisziplinaritásról, ami ennek a konferenciának is a témája, a művészetek és társművészetek közötti átjárásról, és arra gondoltam, hogy hát ha élénkítően fog hatni majd a konferencia résztvevőire, illetve a későbbi diskurzusra is, hogy ebből megtekintünk néhány képet. A kiállításnak tehát az a cím, hogy Ez bejött, új szerzemények A-tól Z-ig. Erről a képről majd esetleg kicsit később szólok, tehát természetesen hozzá kell tennünk, hogy egy múzeumban minden tárgy műtárgy, műtárgyak a magánokmányok és dokumentumok, műtárgyak az legegyszerűbb tárgyak, műtárgyak a könyvek, és műtárgyak a hangfelvételek is. Ebben a kiállításban egy kicsit másról szerettünk volna beszélni másként, nem mint eddig tettük, hiszen a múzeumnak az a feladata, hogy vizuálisan is megkomponálja azokat az esztétikailag talán nem, de de értékükben számunkra mégis hallatlanul a gyűjtemény egészéhez tartozó műtárgyak egészét. A Petőfi Irodalmi Múzeum egy hatalmas gyűjteményt tárol, 2 millió kéziratot, több százezer könyvet, százezes nagyságrendű művészeti anyagot, és ezeknek a műtárgyaknak az egymásra való hatása, különböző konstrukciókban való megjelentetése újabb és újabb arcát adja nem csak az írói életműnek, nem csak a gyűjteményeknek, hanem a múzeum egészének, tehát egyfajta imázsról, arculatról is beszélhetünk, ahogy feltárjuk a gyűjteményeinket. Természetesen ahhoz, hogy ezt megtehessük, komoly feldolgozó munkával kell rendelkeznünk. A kiállítás maga egy interdisziplináris komplex bemutatást jelent, amiben benne van, mint említettem, az, hogy milyen gyűjteményezési munkát végez az intézmény egésze, a vásárlásaival, a céltudatos eladói kör feltárásával, az ajándékozások megszervezésével, a letétekkel, és hogy a feldolgozások során a hozzánk beérkező hagyatékokat milyen műfaji csoportosításba tesszük. Természetesen nálunk nem egy egységet képeznek, hiszen már kezdetektől elvált a kézirat, a könyv, a hanganyag, a művészeti anyag, a relikvia és a fotó. Az, hogy ezekből a különböző műfaji csoportosításban feltárt, feldolgozott hagyatékokból ma egy egységesebb képet tudunk alkotni, ezt a digitalizálásnak köszönhetjük, hiszen a nálunk működő hunkéka adatkezelő rendszer segítségével, amik egyszer szétválasztódnak, azok a katalógus segítségével újra összetalálkozhatnak. Amúgy is a honlapunkon, akit ez érdekel, a kézirattári katalógus, a művészeti tár, hangtár katalógusa, mint hagyatéki katalógusok is megtalálhatók. Benne, amiről itt a későbbiekben esetleg szó lesz, a határon túlról érkező hagyatékok, az emigrációból, már 1980-as évek elejétől a Petőfi Irodalmi Múzeumban érkező, ezáltal számos ponton szerintem a levéltári gyűjteményekkel találkozó gyűjteményegészek. Ahhoz, hogy a feldolgozás tökéletes legyen, szerintem szükség van a különböző tárak közötti együttműködésre, a személyes tudás kicserélésére, és ez az intézmény közé együttműködésben is fontos, mint hogy a társintézményekkel való konzultáció fontosságára minden esetben felhívtam a figyelmet. A hagyatékok feldolgozásának egy magasabb szintű lépcsőfoka, amikor a tudományos feldolgozás és a publikálás is bekerül a lehetőségek tárházába. Ebből fogok néhány képet mutatni a gyűjteményeinkből. Tehát az irodalmi kiállítást tekintjük mi a múzeumban az igazán az interdisziplinális párbeszéd megvalósulása lehetőségének. A kiállításból mutatnék egy részletet, középpontban a kézirattárnak az elmúlt 10 év gyűjteményezéséből egy válogatás, amiből nagyon is látják, hogy itt nem feltétlenül a legnagyobb kéziratok, nem a óda vagy a legnagyobb versenynek a kéziratait látjuk, hanem olyan egyszerű dokumentumokat is, mint az igazolványok, mint a személyes rajzok, képeslapok, fotók, bizonyítványok, amelyek egy-egy hagyatékkal bekerültek a múzeum gyűjteményébe, és amelyek árnyalják, aláhúzzák, segítik, erősítik az írói hagyaték megismerésének, az írói életművének megismerésének folyamatát. Hogy érkeznek be a hagyatékok, azt nyilvánvalóan önök is látják. Itt ebben a kiállításban egy kicsit a gazdagságot, a sokasságot szerettük volna megmutatni, hogy milyen fantasztikus és nagy munkája van egy muzeológusnak, egy levéltárosnak, egy könyvtárosnak abban, hogy ezből a szinte kásahegyként beérkező kézirat tömegből rendszert és rendet tud vágni, és a legvégén, ez Fodor András levelezése, 3 olyan kötetbe tud megjelenni a hozzánk, hát akkor még rendezetlenül beérkező kézirat anyag. Ugyanúgy a gyűjtemény egészében az interdisziplinaritásnak része, itt lesz szó a Radnóti dedikációkról is, azt hiszem a valamelyik elkövetkezendő előadásban, fontos része a dedikált könyvek, hiszen a dedikáció nagyon sokat mondanak el az író személyiségéről, a kapcsolati hálójáról, a barátságairól, az éppen akkori pillanati lelki kötődéseiről. Ez a kép egy annyira érzékletesen mutatja meg, hogy a múzeum gyűjteményei között milyen fajta korrespondenciák, átjárások, áttetszések vannak. Hiszen ebben a hatalmas bulában a Móri Zsigmond hagyatékának egy csekély részét próbáltak elhelyezni, hiszen Móricz hagyatéka több tonnányi olyan papírmennyiség, amelynek a bemutatására a kiállításban nem lett volna lehetőség, ezért csak a naplóira koncentráltunk, de ezzel a képpel egy picit szeretném érzékeltetni, hogy a művészetek és az irodalom között nagyon-nagyon nagy a hatás és ellenhatás, nagyon nagy a kapcsolati háló, és éppen ezért a Petőfi Irodalmi Múzeum számára fontos, hogy a művészeti anyagot is, ami az írókkal kapcsolatos, az írók életművére vonatkozik, gyűjtse. Itt látunk egy Jelkozovszki képet, nem véletlenül, hiszen az Jelkozovszki alapítvány képviselője is beszélni fog a következendőkben. Az íróknak a portréi, nyilván a levéltárakban is számos portré kerül be, talán inkább fotók. A Petőfi Irodalmi Múzeum fontosnak tartja, hogy meg is őrizze az írók arcvásait, mi festetjük meg egy bizonyos program keretében azoknak az íróknak az arcképét, akik Vitkás Irodalmi Akadémia révén hozzánk közel állnak. Itt egy példát emelnék ki, a Berzsenyi hagyatékot. Számos helyen van, tehát arról beszélni, hogy egy hagyaték, vagy komplex hagyaték, az nagyon-nagyon nehéz, hiszen számos közgyűjteményben vannak hagyaték részek. Nálunk is van egy nagyon fontos Berzsenyi hagyaték. A Berzsenyi kutatásnak egy fontos fórumaként szerepel a Petőfi Irodalmi Múzeum, hiszen nemrég jelent meg egy kötet, amely feldolgozta ezeket a kéziratokat is, hogy milyen körülmények között jut hozzá egy muzeológus egy kézirathoz, ennek a történetében ezt elmeséljük, hiszen a legsanyarúbb körülmények közül is lehet kincseket előbányászni. Felhívnám a figyelmet, ha komplexitásra és interdisziplinaritásról beszélünk, Csák Géza hagyatékára, ami nem olyan régen, sok etapban vásárolt meg a Petőfi Irodalmi Múzeum. Csák Géza író, orvos, szerkesztő, fordító, komponista, rajzoló, minden volt, és ezt bizonyítják a hagyatékban meglevő dokumentum részletek, nem csak a levelek, a naplófüzetek, amiket ott bal oldalon látunk, a feljegyzések, az orvosi füzetek, azok a rajzocskák, amit a különböző naplóiba beletett, a vércseppek, amit ezeken a naplókon láthatók, a kottái, amit zeneszerzőként komponált, és a fotók, amik a családi hagyatékból megmaradtak. Ezeknek a dokumentumoknak a feldolgozása együttesen adja ki azt a Csák Géza képet, amelyet majd az irodalomtudósok, az irodalomkutatók tovább visznek különböző munkáikban, itt egy válogatás a családi fotóalbumból. Szintén a Móricz naplóihoz térek vissza erre az áttűnésre, amely jellemző a mi egész gyűjteményünkre, Móricz papír szeretetére, papírimádatára, és arra a feldolgozó munkára, ami most elindult a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ebből a hatalmas napló kézirat együttesből Cséva Anna kolléganőm jelenteti meg most éppen a harmadikat, külön megjelent a 19-es napló. A naplók feldolgozásánál minden egyes kis apró feszni, feljegyzés, levelezésbe betett hasonló utalások, a művekben megjelent naplóra való utalások szerepelnek, tehát a szép iroda, a fikció, a valóság átjár egymásba, és csak is így érthető meg egy irodalmi mű, egy irodalmi alkotás. Nagyon sok hagyatékból mutatunk be a kiállításban részleteket. Németh László hagyatékában szintén ott van az a kötet, amely már a feldolgozás eredményeként jelent meg, levelezés kötet, és talán ez mutatja legjobb, legkomplexebben Szilágyi Domokos hagyaték, hogy mit gyűjt egy irodalmi múzeum, és hogy minden egyes darabnak van jelentősége. Ez a hagyaték akkor került be hozzánk, amikor a kiállítást rendeztük, tehát utolsó pillanatban. Láthatjuk, hogy akár egy pezsdős üvegnek is lehet jelentősége, amin egy pezsdődi átadás, akkor jeles személyiségek aláírják a címkét. Egy orvosi vénynek, amelyen éppen a szükséges orvosságokat írják fel Szilágyi Domokosnak, amely jegyzeteket készít, saját levelezésének, írógépének, különböző okmányainak, egy nagyon egyszerű életet élő magánember, egy egyszerű ember mindennapjainak a kellékei, amely egyszerű ember a magyar költészet remek műveit állítja elő. Ez elején tettem említést arról, hogy ugye háromdimenziós tárgyakat is gyűjt a Petőfi Irodalmi Múzeum, ezek sem az esztétikai értékük miatt kerülnek a múzeum gyűjteményébe, hiszen látjuk Kosztolányi Dezső egyszerű polcát, Kafka Margit nagyon egyszerű íróasztalát, vagy József Attila székét a székszóból. Ezeknek a tárgyaknak a milliója, amely most ez nem egy írónak a szobája, hanem 30 írónak a különböző tárgyai alkotnak egy-egy szoba interjőt, hozzátartoznak a múzeum gyűjteményéhez, hozzátartoznak ahhoz az atmoszférához, amely a kiállításainkat elő tudjuk állítani, és épp úgy, mint ahogy a hanganyag, ez is nagyon érdekes, hogy én sokszor úgy érzem, hogy az irodalmi múzeum az irodalom sajátossága miatt kicsit előbbre járt sok esetben a levéltárak, vagy talán még a könyvtárak gyűjtési rendszerező szisztémájának, hiszen mi már a 60-as évek végétől gyűjtöttük az írói hangfelvételeket, amelyek mostanában szoktak csak esetleg levéltári gyűjteményekbe bekerülni, és ez a múzeumi gyűjtésnek egy hallatlanul fontos forrásértékű, dokumentumértékű gyűjtemény része. Egyik Katalin kolléganőm ebben a tárban dolgozik, és ezek erről még többet is tud mondani. Lesz egy előadás Radnóti Miklós kutatásról. A kiállításunk végén bemutatjuk azt, hogy a legegyszerűbb, egy egyszerű lakásban lévő képzőművészeti tárgyak hogy tudnak összetalálkozni másfajta műfajú műtárgyakkal, így a kézirattal, a naplóval, hiszen a Gyarmati Fanni halála után a Petőfi Irodalmi Múzeumnak módja volt a Radnóti lakásból műtárgyakat megvásárolni, nagyon keresett, és ebben az időben jelent meg Gyarmati Fanni naplója, nagyon megrázó, hiteles, a 20. századi nő igazi érzését közvetítő naplója, és a kolléganőm Kelevi Zárgás, aki ennek a kiállításnak kurátora volt, gyönyörűen tudta társítani a képzőművészeti alkotást, a naplóban meglevő szövegeket, illetve más Radnóti életéből származó dokumentumokat. Tehát egy gyűjteményen keresztül tudjuk bemutatni azt, hogyha az egyik nem lenne, akkor a másik tulajdonképpen féllábú lenne, és itt együttes feldolgozással érjük el azt, hogy legalábbis annak a lakásnak, annak az életnek az atmoszféráját, amelyet Jarmati Fanni és Radnóti Miklós a Pozsony utcai lakásban közösen megélt, az milyen lehetett, hogy létezhetett, illetve itt ebben a tárgyban láthatók a Radnóti nagyatékból számozó dokumentumok. Úgyhogy én körülbelül azt hiszem, hogy ennyi az, amennyivel szerettem volna, igen, érzékeltetni azt, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményének a feldolgozása az egy igazi interdisziplináris párbeszédet tud megvalósítani az épületen belül, és azt gondolom, hogy az épületen kívül is, és erre fogunk törekedni, vagy mindig is erre törekedtünk, hogy más intézményekkel is ez a párbeszéd létrejöhessen, hiszen a színház, a zene, a művészetek, illetve a levéltárak és a könyvtárak együtt működéséből jöhet csak egy teljes 20. századi vagy 21. századi kép, és erre kell törekednünk, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeum részéről mindig is erre törekedtünk, hogy ez az intézmény közötti párbeszéd megvalósuljon. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.